Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Közzétették Ferenc pápa baltikumi látogatásának programját.
A pápa Paolo Ruffini olasz újságírót nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusának.
Párbeszéd Kínával. Köszönet a kis nagy lépésekért.
Ezekiel küldetése, Mattos Balázs atya emlékezése az évközi 14. vasárnapra.
Közzétették Ferenc pápa baltikumi látogatásának programját. A Szentszék sajtóterme július 5-én csütörtökön kiadta a Litvániába, Lettországba és Észtországba vezető pápai út részletes programját. A Szentatya szeptember 22-e és 25-e között keresi fel a balti országokat.
Ferenc pápa szeptember 22-én szombaton reggel 7:30 indul repülőgéppel Vilniusba, a litván fővárosba. 11:30 a vilniuszi nemzetközi repülőtéren kerül sor a fogadási ceremóniára. Ezt követően a pápa udvariassági látogatást tesz a litván elnöknél, majd találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel az elnöki palota előtti téren. Délután 16:30 a Szentatya felkeresi a Mater Misericordiae kegyhelyet. A székesegyház előtt a fiatalokkal találkozik, majd megtekinti a katedrálist.
Szeptember 23-án vasárnap reggel autóval a pápa Kaunasba utazik, ahol szent misét mutat be, majd a hívekkel elimádkozza az úrangyala imádságot a Santa Cruz Parkban. Ezt követően együtt ebédel a litván püspöki konferencia tagjaival, majd találkozik a papokkal, a szerzetesekkel, a megszentelt életűekkel és a szemináristákkal a Kaunasi székesegyházban. Visszatérve Vilniusba, felkeresi a megszállásoknak és a szabadságért folytatott küzdelmeknek emléket állító múzeumot. A kiállítás megtekintése után imádkozik a múzeumban.
Szeptember 24-én hétfőn a pápa a litván fővárosból Rigába repül. Reggel 8:20 érkezik meg a lett fővárosba. A fogadási ceremóniára az elnöki palota udvarán kerül sor. Ferenc pápa udvariassági látogatást tesz az államfőnél, majd találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaival az elnöki palotában. Ezt követően virágcsokrot helyez el a Szabadság emlékműnél, majd ökumenikus találkozón vesz részt a rigai lutheránus székesegyházban. Ezután ellátogat a Szent Jakab katolikus székesegyházba. A Szent Család érsekségi otthonban együtt ebédel a lett püspökökkel. A délután folyamán helikopterrel a rigai öbölből elrepül az anglónai Isten Anyja kegyhelyre, ahol szentmisét mutat be. Este Anglónában vesz búcsút Lettországtól, és tér vissza a litván fővárosba, Vilniusba az éjszakára.
Szeptember 25-én kedden reggel 8:30 Ferenc pápa a vilniuszi reptérről indul Tallinba, Észtország fővárosába, ahol 9:50 előtt érkezik meg. A fogadási ceremóniára az elnöki palota előtti téren kerül sor, majd a Szentatya udvariassági látogatást tesz az észt államfőnél. Ezt követően találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel az elnöki palota rózsakertjében. A nap további részében ökumenikus találkozón vesz részt a fiatalokkal a Szent Károly lutheránus templomban. Együtt ebédel a pápai kíséret tagjaival Piritában, a Brigitta rend szerzetesnőinek kolostorában. Délután az egyházi karitász gondozottjaival találkozik a Szent Péter és Szent Pál nevét viselő székesegyházban. Ezt követően Ferenc pápa szent misét mutat be a Szabadság téren. Tallinnból este 7:00 előtt indul vissza Rómába, ahová a tervek szerint este 9:30 körül érkezik meg.
A pápa Paolo Ruffini olasz újságírót nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusának. Július 5-én nevezte ki Ferenc pápa az új prefektust Paolo Ruffini személyében. A 61 éves újságíró palermói születésű nős. Eddig az olasz püspöki konferencia televízióját igazgatta. Közel 40 éves szakmai múlttal a háta mögött kapta meg a Szentatya bizalmát új küldetésére.
Folytatódik a vatikáni médiareform. Az egyesített rádiót, televíziót, internetes és írott sajtót magába foglaló kommunikációs dikasztériumnak július 5-től új vezetője van. Ferenc pápa Paolo Ruffinit nevezte ki prefektusnak, aki eddig a TV 2000, az olasz püspöki konferencia televíziós hálózatának igazgatója volt. Paolo Ruffini 1956. október 4-én született. Rómában szerzett jogi diplomát a La Sapienza Tudományegyetemen. 1979 óta foglalkozik szakmai újságírással. 1986-ban kötött házasságot Maria Argentival.
Az írott sajtóban kezdte tapasztalatait, előbb az Il Mattino di Napoli napilapnál dolgozott 1979-től 1986-ig, majd 10 évig Rómában az Il Messaggero országos napilapnál. Rádiós karrierjét a RAI, az olasz közszolgálati rádió és televízió rádiós hírműsoránál kezdte 1996-ban, egészen 2002-ig dolgozott ott, majd 1998-tól a parlamenti híreket is szerkesztette 4 évig. 1999 és 2002 között a Rádió 1, majd 2014 és 18 között a keresztény ihletésű In Blue rádió következett. A televíziózás sem ismeretlen számára 2002 és 2011 között az olasz közszolgálati televízió 3-as csatornájánál dolgozott, ezután 3 évig a La Sette csatorna következett, majd végül 2014-től 2018-ig a TV 2000 igazgatója volt. Több díjjal elismerték újságírói szaktudását. Számos konferencián részt vett a keresztényeknek a tájékoztatásban játszott szerepével, a kommunikáció etikával és az új médiumokkal kapcsolatban.
Párbeszéd Kínával. Köszönet a kis nagy lépésekért. Miért van szükség párbeszédre a kínai hatóságokkal? Kínában a katolikusok hűségesek maradtak a vallással szemben ellenséges rezsim által okozott súlyos szenvedések ellenére. Mit érhet el egy ilyen párbeszéd?
A párbeszéd az egyház életének jellemző dimenziója. Elsődleges helyet foglal el cselekvési módjában, mind az egyházon belül, mind a világgal való kapcsolataiban. Párbeszédet folytatni annyit jelent, mint kapcsolatba lépni a társadalommal, a vallásokkal, a kultúrákkal. Már a II. Vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy a lelkipásztori cselekvés stílusa legyen a párbeszéd nem pusztán az egyház tagjai között, hanem a nem keresztények, a polgári hatóságok és a jó akaratú emberek irányában is. A Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúció így fogalmaz. Minden embernek, hívőknek és nem hívőknek egyaránt együtt kell működniük e világ helyes építésében, melyben közösen élnek, ami természetesen lehetetlen őszinte és okos dialógus nélkül.
Párbeszédről szólt ragyogó világosan 6. Pál és Ecclesiam Suam enciklikájában. Az egyháznak párbeszédet kell folytatnia a világgal, amelyben él. Az egyház szóvá teszi önmagát, az egyház üzenetté teszi önmagát, az egyház beszélgetéssé teszi önmagát. A katolikus egyháznak készen kell állnia, hogy támogassa a párbeszédet minden jó akaratú emberrel, saját területén belül és kívül. A párbeszéd a személyek, az intézmények, az emberi közösségek között lehetővé teszi a kölcsönös megismerést, amely barátsággá is válhat. Minden esetre a párbeszéd elsősorban a bizalomból táplálkozik. A kölcsönös bizalom sok kis lépés, gesztus és találkozás gyümölcse, amelyre konkrétan kerül sor különféle alkalmakkor, gyakran szerény igénytelenséggel és nagy diszkrécióval. Mindig vannak kapuk, amelyek nincsenek bezárva, mondta a Szentatya 2017. május 13-án.
A Szentszék és Kína közötti párbeszéd jelenlegi légköre a legutóbbi pápák által megtett kicsiny nagy lépéseknek is köszönhető. Mindegyikük megnyitott egy utat, hozzátett egy téglát az új épülethez, gondolatokat és reményteli tetteket sugaltak. Gondoljunk csak 6. Pál kiegyensúlyozott működésére, és 16. Benedek, valamint Szent II. János Pál világos útmutatásaira a kínai hatóságokkal való kezdeményező párbeszédre vonatkozóan. Végül gondoljunk a folyamat felgyorsítására, amelyet Ferenc pápa ér el személyiségével, gesztusaival és magisztériumával a népek közötti közeledés és találkozás terén, beleértve a kínaiakat is.
Minden bizonnyal a párbeszéd választása az egyház részéről nem egy öncélú módszer, nem a mindenáron való kompromisszum keresése, vagy egy tipikusan lemondó magatartás azok részéről, akik készen állnak, hogy kiárusítsák saját alapelveiket könnyen elérhető politikai vagy diplomáciai sikerekért, elfelejtve ezáltal a katolikus közösség által megszenvedett utat. Az egyház számára a párbeszédet mindig az igazság és az igazságosság keresése hassa át, irányuljon a személy átfogó javának előmozdítására, az alapvető jogok tiszteletben tartásával. Azonban az egyház küldetése Kínában sem az, hogy megváltoztassa az állam szerkezetét vagy közigazgatását, nem az, hogy a politikai életben jelenlévő világi hatalommal szembeforduljon. Valóban, ha az egyház csupán politikai küzdelemként teljesítené küldetését, elárulná valódi természetét, és csak egy lenne a többi politikai szereplő között, lemondva természetfeletti hivatásáról, és cselekvését pusztán e világi látóhatárrá fokozná le.
Az őszinte és becsületes párbeszéd azonban lehetővé teszi, hogy a társadalom belsejéből kiindulva működjön, egyrészt azért, hogy védje a katolikusok jogos elvárásait, másrészt, hogy mindenki számára kedvezzen a közjó ügyének. Ebben a kontextusban, amikor az egyház hangja bírálóvá válik, ez nem azért van, hogy vitákat élesszen, vagy meddőn ítélkezzen, hanem azért, hogy előmozdítsa építő lelkülettel egy igazságosabb társadalom építését. A bírálat is így a lelkipásztori karitatív tevékenység konkrét gyakorlásává válik, mert összegyűjti azoknak a szenvedő kiáltását, akik gyengébbek és gyakran nincs erejük vagy illetékességük, hogy hallassák hangjukat.
A Szentszék megítélése szerint a nyílt és tiszteletteljes párbeszéd módszere, bár fáradtságosan és nem minden kockázat nélkül, Kínában is lehetővé teszi majd egy bizalmasabb konfrontáció légkörének a megvalósítását, amely szükséges egymás kölcsönös megismeréséhez, és képes rá, hogy fokozatosan leküzdje a múlt és a jelen súlyos félreértéseit.
Ma különböző jelzések arra engednek következtetni, hogy Kína egyre nagyobb figyelemmel követi azt a puha befolyást, amit a Szentszék gyakorol nemzetközi szinten. Kínában a történelem halad előre, és igényli a figyelmes megkülönböztetést azok részéről, akiknek sajátos felelősségük van az egyházban. Pontosan ezért a párbeszéd, amelyet a Szentszék több mint egy negyed évszázad óta alkalmaz a kínai hatóságokkal való kapcsolatokban, ma a valóságos lelkipásztori kötelesség körvonalait ölti magára azok számára, akik olvasni akarják az idők jeleit, és el akarják ismerni, hogy Isten jelen van a történelemben, azt gondviselésével vezeti, és konkrétan működik a kínai katolikusok jövőjéért is.
Ezekiel küldetése. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Évközi 14. vasárnap első olvasmányában Ezekiel próféta meghívásának részletét olvassuk. Ezekiel prófétai küldetése, könyve és meghívása is különleges. Küldetésének sajátossága, hogy nem Izraelben, hanem a babiloni fogságban lévőkhöz szól. Ezernyi szállal kapcsolódik népének hagyományaihoz, állandóan annak az Istennek nevében szól, aki Izrael istenének mondta magát. Ugyanakkor ő maga is azoknak a megpróbáltatásait szenvedi el, akiket otthonukból elűztek, és idegen, tisztátalan földön telepítettek le. Könyve, prófétai megszólalása azért különleges, mert elsősorban nem a többi prófétai könyvben megszokott rövid mondásokat, esetleg dalokat vagy történeteket tartalmaz, hanem gyakran hosszabb képeket, képzeletet mozdító, bőséges képrendszereket, látomásokat, majd ezek magyarázatát. Meghívása is szinte elfoglalja a könyv első három fejezetét. Leírja Isten megjelenését, magát a küldetést, ennek részletét olvassuk. Végül a próféta reakcióját, hogyan ragadja el az Úr keze a számüzöttekhez, hogyan ül velük együtt a számkivetésben, szomorkodva, szótlanul. Ezekiel szótlan, nem ellenkezik, nem is beszél. Ebben a meghívás történetben egyedül Isten szólal meg fenséggel, erővel. Olyan hatalmasan jelenik meg, hogy szín előtt a próféta összeroskad, Isten lelkének előtt fölemelnie, lábra állítania. Mint egy jóval későbbi látomásban az egész halálba roskadt nemzetet. Ezekiel csendje a befogadásé, az engedelmességé a lázongó néppel ellentétben. Néhány verssel később lenyeli a teleírt tekercset, belsőleg magáévá teszi Isten szavát, amely immár írott szó, ismételhető, felidézhető. Ezekiel csendje a megszólított, lenyűgözött emberé, aki megsejti Isten végtelenségét és mindenhatóságát. Egyrészt igaz, hogy Isten sohasem emberi képességeink ellenére hív meg, állít szolgálatába, hanem éppen ellenkezőleg arra késztet, hogy a legjobbat adjuk magunkból, hogy ilyen egzisztenciális értelemben is párbeszédbe lépjünk vele. Másfelől az is igaz, hogy a lényeget ő viszi végbe, hogy szava nem lesz egészen az emberé, mindig meghaladja a legkiválóbb küldöttet is. Egyedül abban van egészen otthon, aki maga az ige, maga a végső szó és értelem Isten részéről. A nép viszont lázong és ellenkezik, ahogy már atyái is. A számüzetés és fogság tapasztalata az atyák lázongásának gyümölcse, büntetés, amely megmutatja a bűn valódi súlyát. A fiak azonban folytatják az atyák vétkét, megtanulják, amit nem kellene, kemény a fejük, szó szerint az arcuk, megáltalkodott a szívük, vagyis kívül-belül ellenszegülnek Istennek. Ha Ezekiel és a számüzöttek helyzetére gondolunk, ma azt mondhatjuk, a bajban, kiszolgáltatottságban az ember úgy viselkedik, amilyen valójában. Lehull a mézes, mázos állarc, és felerősödik a belső nehézkesség. Elfelejtjük a kimódolt sima beszédet, ömlik belülünk a panasz és indulat. Talán ezért is kell Ezekielnek csendben lennie, hogy ő alakulhasson, hogy alakítassék. Ezekielnek nem csak el kell tennie a tekercs igéivel, ahogy arról az imént szóltunk. Isten úgy is készíti a néphez szóló küldetésre, hogy arcát keményíti, szívét formálja. Isten maga teszi szilárdá, szilárdabbá, céltudatosabbá, mint amilyen saját magától lehetne. Szívét erősíti, vagyis ebben az esetben bő lélegzettel tölti el, szinte azt mondanánk, ő dagasztja a mellét, hogy el ne fogjon a levegője, ha ellenkezéssel szembesül. A léb, vagyis szív szó a héberben a mellett, a lélegzés és beszéd forrását is jelölheti. A próféta felelőssége nem több, nem is kevesebb, mint szólni, jelen lenni. A számüzött nép nem feltétlenül tér meg, nem adja be a derekát, de legalábbis tud arról, hogy Isten nem hagyta magára. Megtudják, hogy próféta van közöttük. A végső prófétát, Jézust is elutasították otthonában Názáretben, és ma is gyakran elutasítjuk őt, ki egy súlyos pillanatra, ki egész életén át. Jelenléte, hívó szava, mégis valóságos.
Ezekiel küldetése. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.